Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit az idei ilyen első alkalmunkon, és én magam is várom, hogy a Szentlélek Úristen mit szeretne nekünk ajándékul adni az egyház kincseiből, az egyháznak a javaiból, mint egy ilyen kincses tárból mit hoz elő. A témáról később szeretnék majd még egy pár gondolatot megosztani. Úgy gondolom, mivel hosszú idő telt el azóta, mióta utoljára találkoztunk, és sok nagyon szép esemény történt az egyházmegyében, illetve a világegyházban, szeretnék ezekre néhány gondolat erejéig utalni, csak hogy nehogy valami fontos vagy lényeges dolog kimaradjon, vagy elfeledjük, és aztán utána előadom, hogy mire gondoltam én az évet illetően, de természetesen szívesen várom majd az egyéb javaslatokat is. Ha szabad, akkor néhány gondolat erejéig térünk vissza a nyárnak az eseményeire. Már ugyan találkoztunk, illetve még akkor találkoztunk, amikor a Szent Atya meghirdette az irgalmasság szent évét, de erre szeretnék most utalni. Erre készülünk. Még ugyan benne vagyunk a szerzetesség évében, ami a következő év február 2-áig tart, de Szent Atyánk úgy döntött, Ferenc pápa, hogy a következő évet, amit előttünk áll, azt az irgalmasság szent évének szeretné szentelni. December 8-án indul majd ez az év, és a következő év advent első vasárnapjáig, november végéig tart, és ezzel kapcsolatban kiadott egy dokumentumot, amelynek a címe az irgalmasság arca, fölragyog az irgalmasság arca, és számtalan olyan fölvetéssel, javaslattal, sőt előírással áll elő, amit a helyi egyházak számára vagy javasol, vagy kötelezően előír. És majd szeretnék egy bővebb alkalmat is szentelni a konkrét programoknak, csak néhány fölvetés. Előírja azt, hogy minden székesegyházban vagy jelentősebb templomban jelöljenek ki egy kaput, ami az irgalmasság kapuja lesz, amin nagyon tudatos, döntésszerű átlépéssel az ember kéri, akarja, kívánja az Isten irgalmasságnak az elnyerését. Itt az egyházmegyében 4 helyszínt jelölünk ki erre, különböző időpontokban, ahol erre lesz lehetőség. Itt a Székesegyházban, Máriagyűdön, aztán Bátán, a kegyhely alkalmából, illetve Szekszárdon fogjuk ezt megtenni. Számtalan lehetőség nyílik arra, hogy irgalmasságot kérjünk az Istentől, hiszen ezek az alkalmak, amelyekre utaltam, ezek gyónási alkalmak, bűnbánati alkalmak lesznek, ahol a régió atyái jelen lesznek, és fölkínálják a szolgálatot a bűnbocsánat szentségében. Ezt megfelelően próbáljuk majd katekézisekben előkészíteni, és reméljük, hogy ezek üdvösségesek lesznek. Tehát rengeteg alkalom lesz, ahol kérhetjük az irgalmasságot, és minden bizonnyal sok olyan alkalom is nyílik, amikor mi gyakorolhatunk irgalmasságot. Én nagyon jónak gondolom, és nagyon szeretnék is erre hangsúlyt helyezni, hogy az irgalmasság témakörét nagyon alaposan, nagyon részleteiben járjuk körül, hiszen rengeteg felületesség, felszínesség van ezzel kapcsolatban, hogy más nem mondjak, amikor az irgalmasságot és az igazságot szembeállítjuk egymással, magunkat is megoldhatatlan helyzet elé állítjuk, és nem is igaz a fölvetés, tehát nyilvánvalóan jó következtetésre nem is lehet jutni ilyen szembeállítással. Ez egy izgalmas időszak lesz, ehhez majd szeretnénk megfelelő segítséget nyújtani atyákkal, katekétákkal, világi lelkipásztori munkatársak segítségével. Egy másik jelentős dokumentumot is kiadott Szent Atya a teremtett világ védelmével kapcsolatban, az Áldott Légy kezdetű enciklikában, ahol nagyon pontosan, világosan fogalmaz meg olyan kultúránkban, társadalmainkban jelenlévő nehézségeket, amelyek a teremtett világ megsértésére irányulnak, vagy éppen arra, hogy nem megfelelő módon használjuk fel a teremtett világot, illetve annak javait, és ezért nyilvánvalóan bennünket, elsődlegesen bennünket, keresztényeket buzdít, hogy mind a szolidaritás, mind a társadalmi igazságosság, mind pedig a szent mértékletesség nevében próbáljuk meg őrizni, gondozni a teremtett világunkat. Ennek az enciklikának a magyar fordítása hamarosan megjelenik, és szeretnénk is ezzel kapcsolatban egy bemutató beszélgetést is tartani. Október 1-én kerül majd erre sor. Nemrégiben jelent meg ugyancsak Ferenc pápának két motu propriója, ami azt jelenti, hogy saját szándékból kiadott anyaga a házasság érvénytelenítésével kapcsolatban, pontosabban ezen jogi eljárás felgyorsításával kapcsolatban. Ugye ez különösen nagy hangsúlyt kapott az elmúlt években, különösen mióta készültünk a családdal foglalkozó rendkívüli szinódusra, és azt követően is, és szerette volna Ferenc pápa azt előmozdítani, hogy egyébként a meglévő törvényi kereteken belül hogyan lehetne fölgyorsítani ezt az eljárást, illetve az eljárásnak a menetét. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem a házasság felbontásáról van szó, hanem a korábban meglévő világos szabályoknak, amelyek a házasság esetleges érvénytelen voltát, kezdettől fogva való érvénytelen voltát mondják ki, ezen jogi eljárásnak a bizonyos szempontból egyszerűsítéséről beszél ez a két dokumentum. Csak egy példát említek, a régóta követett eljárási jog alapján két egymástól független bíróságnak egybehangzó ítélete kell arra vonatkozóan, hogy az megkötött házasságot érvénytelennek, vagy éppen érvényesnek nyilvánítsa ki a püspök. Bizonyos esetekben, és ez nagyon pontosan meghatározza a jog, legyen mód arra, hogy egyetlen egy bíróság tudja ezt megtenni, például abban az esetben, amikor ezek a feltételek adottak, és egyébként sem felperes, sem az alperes, sem az ügyvéd nem él fellebbezéssel a kimondott ítélettel kapcsolatban. Valószínűleg ez teljesen logikusnak is tűnik. Ugye a mi esetünkben arról van szó, Pécsi Egyházmegye esetében, a Pécsi Egyházmegye bírósága, ha meghozza az ítéletét, akkor másodfokú ítélet hozatalra a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyéhez kell küldenünk az anyagot, ahol kijelölt három főből álló bírósági testület vizsgálja az ügyet, és vagy helyben hagyja a Pécsi Egyházmegye elsőfokú ítéletét, vagy pedig megtámadja azt. Ha ez történik, akkor kell egy harmadik bírósághoz fordulni. Ez Magyarországon a Prímási Bíróság, az Esztergom-Budapesti Egyházmegyében, és akkor vagy egyik, vagy másik oldalra születik a döntés. Ugye ez elég hosszú idő, ez általában egy évet túlhalad. A Szentatya, illetve az apostoli szentszéknek a megfelelő bírói hatósága szorgalmazza azt, hogy lehetőleg egy éven belül a beadásról kezdődően szülessék meg az ítélet. Általában a mi bíróságunk ennek eleget tesz, kivéve akkor, ha valami rendkívül dolog történik, például a felek közül valaki mondjuk nem ütemesen vesz részt ebben az eljárásban. Ezt azért hozom szóba, mert úgy tűnhet, minthogyha valami új szabályozásról lenne szó. Új szabályozásról csak abban az értelemben van szó, hogy bizonyos esetekben a gyorsítást törvényi előírással is segíti a Szentatya. Amint ezek a Szentatya szándékának megfelelő dokumentumok megjelennek és érvénybe lépnek, ez december 8-a lesz, akkor megfelelő fórumon, az egyházmegyében is ezt publikálni fogjuk, illetve olyan értelmezést próbálunk hozzáfűzni, ami egyébként a hívek számára, akiket ez érinthet, segítséget jelenthet. És itt vagyunk egészen küszöbén a családszinódusnak, a rendes szinódusnak, ami részben folytatása az egy évvel ezelőtti anyagnak, olyannyira, hogy ennek a mostani szinódusnak az egy évvel ezelőtti rendkívüli szinódus anyaga, amit a Szent Atya elé tártak, ez volt az alapja, a kiinduló pontja, így nyilvánvalóan ennek az anyagnak a tovább tárgyalásáról lesz szó. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szinódus az alapvetően a családról, mint az új evangelizálás helyéről kíván beszélni, és mindaz egyébként, ami rárakódik a média az érdeklődés okán, ezekkel is foglalkozik, például az elváltak újraházasodottaknak a szent áldozáshoz járulásával, például, erről egyébként a Szent Atya most már teljesen nyilvánvalóan és egyértelműen nyilatkozott. Ezek ilyenekről is lesz szó, de alapvetően az a cél, hogy a család hogyan lehet az új evangelizálásnak a középpontja, mint ahogyan egyébként hát az is. Ezt a négy világegyházi jelenséget szerettem volna megemlíteni. Egyházmegyénkben is történtek jelentős események. Szeretnék utalni arra, amit remélem, hogy sokak számára már tudott, és esetleg részesei is lehettek ennek a szép eseménynek. Augusztus 23-án tudtuk átadni a két éve tartó turisztikai beruházásunkat. Ezt azt megelőző este 22-én egy nyílt estével próbáltuk megismerhetővé tenni. Hála Istennek nagyon nagy volt az érdeklődés, több ezren vettek részt ezen. Ezt azért is hozom szóba, mert szeretném ezt a fórumot is megragadni arra, hogy jelezzem, ez a jelentős anyagi külső forrás, amit az egyházmegyéhez tudtunk vonni, ez azt szolgálja, hogy olyan épületeinket, amelyek eddig nem voltak felújítva, vagy nem voltak alkalmas a közösségi programok fogadására, alkalmassá tudtuk tenni, illetve olyan szükséges felújításokat végeztünk el, mint például a Székesegyház déli tetőszerkezetének a megújítása, ami nem volt kérdés, hogy kell vagy nem, meg kell, hiszen látható, hogy belül ázott minden, és ez egy kármentés is volt. Csak nagyon röviden mi történt, ugye a Magtár épületében sikerült kialakítani több mint 200-240 fő befogadására alkalmas nagy termet, alatta kiszolgáló egységekkel 4 szinttel, ez egyébként az épület adottsága, egy pince átjáróval a püspöki kertbe kivezető nyílásnál, illetve épületnél egy emlékhelyet hoztunk létre a diktatúra idején üldözés szenvedett papoknak, egyháziaknak állítva emléket ezzel, és a megbocsátás gondolatát hangsúlyozva, nem úgy akarunk a múltra emlékezni pusztán, hogy ez egy borzasztó, embertelen dolog volt, hanem megbocsátással szeretnénk belépni és kijönni onnan, ugyanakkor nem feledve, hogy bizony a diktatúra elemei bármikor, bárkivel szemben életre kelhetnek. Aztán ezt nyár elején sikerült átvennünk az úgynevezett virágházat, talán erről is sikerült tudomást szerezni. Ez a püspökség tulajdona volt, egészen furcsa módon 1980-ban egy határozattal került ki a püspökség tulajdonából, most ugyancsak egy kormányzati, pontosabban költségvetési határozattal került vissza hozzánk, immáron felújítva. Ez mindenképpen jó. Sikerült a déli szerkezetet felújítani, hogy ne ázzon be a székesegyházunk. Itt a dómkőtár mellett szállásépületet tudtunk kialakítani 54 fő befogadására, és az Egyházmegyei Múzeumot tudtuk létrehozni, ami részben a korábban már a Székesegyházban összegyűjtött anyagot, részben pedig a plébániákról begyűjtött anyagot tartalmazza, és öröm az is, hogy ezen pályázat keretében sikerült a kiállított tárgyak jelentős részét restauráltatni. Erre volt lehetőség. Ami következő nagy örömünk, hogy Püspök Szentlászlói arborétum után most már maga az ottani kastély is megújításra kerülhet, mint egy 500 millió forintból. Szeretném jelezni, hogy az egyházmegyének erre nem volt pénze, és ha lett volna, sem lehetett volna erre fordítani. Egyszerűen ugyancsak turisztikai külső forrásból tudtuk ezt megtenni, azért, mert ugye a 2013-as költségvetésben rengeteg pénzben maradt, és azért, hogy ez ne így legyen, olyan megbízhatónak látszó partnerek, mint az egyház, rábízták, hogy használják fel. Az ok pedig, az indok mi volt? Az, hogy Mindszenty bíboros úr, mint egy 2 hónapot házi őrizetben volt ott a kalocsai érsek úrral együtt, és hát ez volt az, amit meg lehetett ragadni, hát megragadtuk. Én a gondviselés ajándékának tekintem ezt, és egyébként igen elgondolkoztató, hogy mi minden hatása lehet egy eseménynek, és mi mindent tud a gondviselés javunkra fordítani. Szeretnénk ezt a hittanosaink, iskolásaink számára felhasználni, hiszen szállásépületet is tudtunk bővíteni, és fel tudjuk újítani az ott lévő templomot is ezzel. Nagy öröm, október 8-án, és ha tehetik, hívok is mindenkit, október 8-án adjuk át a Mária Gyűdi felújított kegyhelyet. Ez egy nagyon szép alkalom lehet és lesz. És természetesen ezek után az a kérdés, hogy ha már tereink vannak, akkor mi történik azokban? Menet közben rengeteget dolgoztunk azon, hogy milyen programokat kínáljunk fel részben az egyházon belül lévő közösségeknek, milyen programokkal tudjuk aktivizálni a közösségeinket, és milyen olyan alkalmakat is tudunk teremteni, ahol az egyháztól távolabb álló társainkat is be tudjuk vonni. És ennek keretében indul el egy találkozási sorozat Szabad Egyetemmel címmel. Ezt próbáljuk hirdetni szórólapokkal interneten, ezt majd részletesen ehhez hozzá lehet jutni. Ennyit mindenképp szerettem volna elmondani az elmúlt időszakkal kapcsolatban, és akkor most állok elő azzal, hogy mi az a témakör, amit én fölkínálok, de hoztam kis cetliket, tollat, a végén kérem, hogyha bárkinek más ötlete, javaslata lenne, azt tegye meg, és megfontolom, hogy mi az, amit tudunk továbbvinni. Tehát én úgy gondolom, hogy szerencsés lenne, hogyha ebben az esztendőben a parancsolatokról, mégpedig a 10 parancsolatról lenne mód beszélni. Majdnem mindegyik alkalommal egyet lehetne áttekinteni. Mégpedig azért, mert hát az a meggyőződés vezet bennünket, hogy ezek a parancsok, ezek az élet igéi. Ezek életre vezetnek bennünket, életre segítenek bennünket, és kétségtelen tény, hogy mindegyik parancsolattal kapcsolatban számtalan aktuális kérdést vet föl a mai élet, amiben benne vagyunk. És ezért két részben szeretném egy-egy alkalmat megtartani. Egyrésztről egy biblikus kifejtését a parancsolatnak, és a második részben pedig annak az aktuális kérdéseit lehetne elővenni. Ez az én javaslatom, és szívesen veszem tehát majd akkor a mai alkalom végén az egyéb más javaslatokat is.